Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, a Kontakt Rádióban. Ezúttal a Budapesti Szépművészeti Múzeumban látogatunk el, ahol a Cézanne kiállításon több mint 180 ezer ember járt. Egy hangképet fognak most hallani, melyet Török Fruzsina felvételeiből állítottunk össze, melyet a látogatókkal készített.
Erről nem lehet más mondani, nagyon szép volt. Kiválasztottuk a kedvenc festményünket.
Most, hogyha hazamegyünk, akkor gondolkodunk róla. Nagyon sok képet látunk, amelyik a különböző katalógusokban nem láttunk. Természetesen láttunk olyat is, amit láttunk már katalógusokban, de most sok újat, meg rajzokat láttunk, és sajnálom, hogy nem láttuk a piros pusztikos fiút, de gyönyörű szépek a képek.
Érdekes volt, megható nekem. Sokáig tudom nézni ezeket, és szeretem a színeket, és ez nagyon jó. Nekem nagyon tetszett. 2,5 órát néztem, úgyhogy mindent elolvastam, mindent megnéztem. Szerintem jó volt. Jó, hogy ilyen kiállításokat csinálunk, egyre többet és egyre szebbet van értelme.
Olyan képeket láttam, ami a világ minden részén van, és ahova nem tudok eljutni. Aki szereti ezt a festőt, annak ez egy csoda. Csak ennyit tudok mondani. Nagyon, nagyon.
Érdemes eljönni, de kevesebb emberrel kéne, vagy a jó út kéne megszerzni.
Tényleg nagyon gyönyörű. Ami nekem legjobban tetszett, az a csendélet a vizes korsóval. Az zöld almás, az tényleg gyönyörű, és egy könyvet se láttam még.
Ha hazamegyünk, akkor gondolkodunk róla, nagyon sok képet látunk, amelyiket eddig a különböző katalógusokban nem láttunk. Természetesen láttunk olyat is, amit láttunk már katalógusokban, de most sok újat, meg rajzokat láttunk, és sajnálom, hogy nem láttuk a piros pusztikos fiút.
Barátném beteg lett, és úgy gondolkoztam, hogy egyedül eljöjjek-e, de nagyon örülök, hogy rászántam magam, mert azért csak jobb úgy társaságban megnézegetni valamit. Nagyon jónak találom a képek mellett olvasandó szövegeket, főleg az ilyen zöldfülieknek, mint én vagyok. Úgyhogy sok hasznát vettem, bár úgy előolvastam néhány gondolatot, hogy ne jöjjek annyira felkészületlenül, de ennek ellenére nagyon jól jártam a szöveges részekkel is, és hát a képek csodásak.
Párizsban is láttam egy pár képet, de itt most teljesebb képet kaptam róla.
A kiállítás nagyon szépen és színvonalasan volt megrendezve. Tetszett az, hogy Kás kortárs művészeknek az alkotásait is bemutatták mellette, és ugyanabban a században van szobrászoknak, meg régebbi szobrokat is bemutattak, úgyhogy úgy lehetett érezni, hogy abban a közegben van az ember, mint amikor ő él, és még több ilyen kiállítás kell.
De az egyik kedvencem, úgyhogy igazából azért mentem be, hogy föltöltődjek a színekkel.
A hangkép után most Keskó Judittal folytatott beszélgetésemet fogják hallgatni, aki a Szépművészeti Múzeumban az 1800 utáni gyűjtemény vezetője, a Cézanne kiállítás kurátora. Milyen elvárásokkal, tervekkel indultál, és mi az, ami ebből megvalósult, vagy mi az, ami pluszban még hozzájött?
Hát az elvárásaim megvalósultak. Ugye sok mindenről lehet beszélni, a legfontosabb elvárás az én számomra a kiállítás és a katalógus tudományos színvonalának a biztosítása, és az ember azt mindig tudja, hogyha sikerül ezt a színvonalat elérnie, teljesítenie, és persze nagyon jól esik, hogyha a bel- és főleg külföldi Cézanne szakértők erre reagálnak is. Mivel a kiállítás bezárta előtt 3 héttel rendeztünk egy nemzetközi Cézanne konferenciát, amelyre eljött a világ Cézanne kutatásának több mint 10 prominense, és ők a konferencia keretén belül záró eseményként egy kerekasztal beszélgetés során a moderátor Richard Schiff kérésére ki is kellett, hogy fejtsék a véleményüket egy hasonló kérdésre, mint amelyet te tettél fel nekem, úgy látom, hogy a Cézanne kutatók nagyon elégedettek, és Richard Schiff pedig, aki egy amerikai egyetem tanszékvezető, egyetemi tanára, és a Cézanne kutatás legfontosabb alakja pillanatnyilag, a konferencia előtt kijelentette, mármint hogy a megkezdés pillanatában, hogy ez a valaha volt leginformatívabb és legszebb Cézanne kiállítás. Úgyhogy a nemzetközi vészhang kifogástalan, de idézhetném a legutolsó Múzeum Caféban Nicolas Penny véleményét is, aki hasonlókat mond, és ő már itt volt a megnyitón is, ő nyitotta meg a kiállítást, és akkor is adott egy interjút, mindkét interjújában leszögezte, hogy a bátorságát nagyra értékeli. Na most azt gondolom, hogy ő, aki 30 éve a barátom, felismerte azt, hogy mindhárom nagy kiállításban, igazából a Monet-ban is, a Van Gogh-ban is, a Cézanne-ban is, abban az értelemben tabukat kellett ledönteni, hogy a nemzetközi impressionizmus és posztimpressionizmus kutatás úgy tért vissza a forrás analízishez, hogy a legújabb művészettörténészi kutatói módszereket egyesítette ezzel, és épp ezért már 10 évvel ezelőtt a Monet kiállításnak a Szépművészeti Múzeum Majowski gyűjteményére való ráépítése, a Van Gogh kiállításnak az előképekre és a japán metszetekre, mint előképekre történő ráépítése, és Cézannak a régi mesterekhez való viszonya kiegészül olyan forrásanalízissel, amely különösen a Van Gogh és a Cézanne esetében újszerű, hiszen a 20. század középső évtizedeiben, mondjuk az 50-es, 60-as, 70-es években már volt például a Cézanne kutatásban egy olyan tendencia, hogy nézzük át Cézanne és a régi mesterek viszonyát, de sajnálatos módon anekdotikus forrásokat használtak. Tehát részben kortársakat, részben utólagos emlékezőket, amely forrás bizony hát minimum megszűrendő, és a legtöbb esetben érvénytelennek bizonyult.
Hát ez elég szomorú. Mert ez azt jelenti, hogy hiteltelen volt.
A források hiteltelenek voltak nagyon sok esetben, hiszen ha egy Aix-en-Provence-i újságíró, vagy festőbarát, vagy egy párizsi műkereskedő írásban fecseg, az nem biztos, hogy híven idézi Cézanne gondolatait, szavait 5-10-15 évvel korábbi évekből.
Ez a kiállítás sorozat, amit említettél, nagyon tervszerűnek, megtervezetnek, tudatosnak tűnik. Hogyan alakult ki? Miért rájuk építettél, hiszen a gyűjteményben mások is vannak?
Az előzménye a három kiállításnak egy a 90-es években elvégzett munka volt, pontosabban egy munkának a két különböző fázisa. Feldolgoztam itt a Szépművészeti Múzeumban az 1934. decemberében nekünk adományozott úgynevezett Majowski gyűjtemény lapjait, ez kb. 250 lap, illetve 1996-ban Bernben és Hamburgban rendeztem egy francia 19. századi rajztörténeti kiállítást egy svájci kollégával. Úgyhogy ezen két munka során, de különösen a Majowski gyűjtemény francia, angol és német 19. századi rajzainak és akvarelljeinek a feldolgozása során sokat foglalkoztam az impressionizmus és a posztimpressionizmus elméleti hátterével, illetve forráskritikával. Akkor természetesen gyűjtemény történeti szempontból is érdekelt a forráskritika magyarán. Végigjártam Európa összes olyan egykori árverési házát, magánkereskedésének archívumát, ahol a forrásokat át kellett tanulmányozni. Értsük ez alatt a számlákat, értsük ez alatt árverések leütési összegeinek kéziratos jegyzékeit, de értsünk egy híres műkereskedőnek az asztali naptár együttesét is. Hiszen abban rengeteg olyan apró feljegyzés van, ami ma már forrását, például Ambroise Vollárnak, akit Cézanne is megfestett, gyönyörű portrét készített róla, a Musée d'Orsay-ban ott vannak az asztali naptárai. Ebből tudom például, hogy a mi Gauguin monotípiáinkat, Van Gogh rajzainkat, Cézanne rajzainkat, akvarelljeinket pontosan mikor vásárolta Meller Simon múzeumi ember Majovszky Pál számára, és hány franért. Ezek hihetetlenül fontos források. A proveniencia tekintetében, szociológiai értelemben, az árakat illetően, a műtárgy mozgást tekintve. Tehát amikor feldolgoztam a Majovszky gyűjteményt, amely még a mai napig egy 600 oldalas kiadatlan kézirat, akkor elhatároztam, hogy megvalósítom azt a tervemet, amit viszont még a 80-as évek második felében alakítottam ki, hogy felmérem ezeknek az avantgárd francia mestereknek a régmúlthoz való viszonyát. Hiszen bele kell gondolnunk abban, hogy ezeket az avantgárd francia mestereket nem mindig tekintették az avantgárd részének. Sokáig a 20. század 10-es éveire tették az avantgárd kezdetét. Holott feltétlenül a 19. század második felére teendő, sőt, a modernizmus kezdeteit vannak olyan kutatók, például Werner Hofmann, akik megpróbálják még korábbra előre tolni, minimum a klasszicizmus időszakára, de voltak olyan próbálkozások, amelyek a manierizmus időszakára tették. Nohát, ha vannak ilyen próbálkozások, amelyek valószínűleg azért picit túloznak, akkor érdemes megnézni, hogy ezek a 19. század végi nagy francia modernek mondjuk hogyan tekintettek vissza a manierizmus művészetére? Mit láttak abban modernnek? Vagy hogyan tekintettek vissza a klasszicizmus művészetére? Mit láttak abban modernnek? Vagy az antikvitásból mi érdekelte őket? Tehát engem ez nagyon foglalkoztatott az elmúlt 25 évben, és mivel a Szépművészeti Múzeumnak is megvan ehhez a saját hagyománya, Meller Simon tevékenysége, aki reneszánsz szakértő volt, de kortárs műveket is vásárolt, illetve a Szépművészeti Múzeumban az utóbbi évtizedekben itt dolgozó kollégák közül is többen mindig is egyben látták a mindenkori művészetek történetét, vagyis azt gondolták, hogy csak egy művészet van, a jó művészet. Tehát engem ez izgatott, hogy a 19. századi franciák mit láttak a régi nagy mesterekben, egy Michelangelo-ban, egy Raffaello-ban, egy Luca Signorelli-ben, egy Poussin-ben. És a kérdéseket így tettem fel Cézanne-nak is, meg magamnak is, meg azoknak az embereknek, akik a 20. század legelején már éreztek valamit abból tudósként, hogy Cézanne részben intermediátor, összeköti a múltat és összeköti a 20. századi potenciált, de ugyanakkor őt a saját korában kell nézni, és a saját korában ő véleményem szerint egy nagy filozófus volt, egy nagy konceptuális művész volt. Nem szabad azonban minden esetben elfogadnunk a világhírű nagy filozófusoknak a Cézanne reflexióit, most itt direkt nem mondok neveket, de épp a konferencián itt lévő komoly Cézanne kutatókkal beszélgettünk arról, hogy bizony a filozófusok a 20. század során, akik foglalkoztak Cézannal, és értelmezték az ő filozofikus gondolkodását, bizony nagyon sokszor olyan forrásokat használtak bizonyító erővel, amelyet ma már komoly művészettörténész nem fogad el. De az, hogy a Szépművészeti Múzeum kiállítása eljuthatott ahhoz a fázishoz, hogy a forrásokat nagyjából a munkacsoport áttekintette és kritikai analízis alá vetette, nagy segítséget nyújtott a 60-as évekbeli amerikai Cézanne kutatás, jelesen a Columbia Egyetem ma 85 körüli professzora Theodore Reffnek a kutatása, aki zárójel a mi kiállításunkat és annak katalógusát maximálisan elfogadta. Ha picit túloznék, akkor azt mondanám, hogy meg is ünnepelte, de ő nagyon harcolt a 60-as években, hogy nehogy félrecsúszson az a fajta kutató munka, amihez aztán én is kapcsolódtam, vagyis felületesen gondolkodó emberek ne nyúljanak úgy a témához, hogy a forrás nincs kritikai analízis alá vonva.
Következő kérdés. Meller Simon milyen szempontok szerint válogatta meg azokat a szezámműveket, amiket megvásárolt, és ti, a munkacsoport, milyen szempontok szerint válogattátok ki azokat a műveket, amiket bemutattatok, mert ugye külföldről is válogatás eredménye, hogy mi került ide.
Igen. Hát a következőt tudom elmondani Meller Simon Cézanne válogatásáról. Ugye ő, mint egy pók, ült egy hatalmas pókháló közepén, és a minisztériumi költségvetésből a 20. század elején szisztematikusan vásárolt sokszorosított grafikákat a múzeumnak. Ugyanakkor, idézőjelbe teszem, felcukkolta a mindenkori gyűjtőket, a nagy zsidó gyűjtemények nagyon gazdag tulajdonosait, és például Majoszki Pált, aki beszercebányai születésű ember volt, és Békés megyei búza földjeit adta el, hogy gyűjteni tudjon, abból a szempontból, hogy ezt a sokszorosított grafikai gyűjteményt, amely több ezer darab volt, Toulouse-Lautrectől Manénát, Cézannig, egészítsék ki kompatibilis módon festményekkel, illetve rajzokkal, tehát a nagy gyűjtemények festményekkel, Majoszki pedig akvarellekkel, rajzokkal. És így aztán itt valaha egy egész tágas léptékkel mérhető Cézanne gyűjtemény volt Budapesten, és impresszionista gyűjtemény. Az ismert gazdasági okok miatt válságok és egyéb problémák intaktan csak a Majoszki gyűjtemény maradt meg a szép művészetié. Egy Cézanne festmény van az országban, ez itt nálunk a múzeumban, a 60-i család adományaképpen, viszont el tudom mondani, hogy az a 9 papírmunka, amelyet én a grafikai gyűjteménye eredetiben 1977 óta, mióta itt dolgozom, tanulmányozhattam, nagyon nagy segítséget jelentett a koncepció érvényességének ellenőrzése szempontjából. Mert a koncepció nem a nálunk lévő Cézanne művekből sarjadt ki, hanem engem mindig is az érdekelt, hogy milyen átjárás van a jelenkor, a közelmúlt és a régmúlt között, vice versa, hogyan értelmezzük modernekként és a modernek segítségével a múltat, és mi az a múltban, ami előre mutat. De ha kiválogatunk néhány művet, azt tudom mondani, hogy ő, aki monográfiát írt Michelangelo-ról, Goyáról, választott is 2 olyan lapot, amelyeken Cézannak a Goyához és a Michelangelohoz való kötődése megmutatkozik. De amikor például az egyik vázlatlapon, amely a gyűjteményünkben van, Cézanne a modern olimpia, Manet festménye az olimpia nyomán próbálgatja olimpia lábtartását, akkor egy reneszánsz akt hagyományhoz fordul vissza. És így tovább, és így tovább. Tehát ez elmondható a Füldözők litográfiára is, de elmondható a csodálatos Pusszeneszk tájképszerkezetű provanszi tájról. Tehát amikor egy-egy gondolat megfogalmazódott bennem, akkor tudtam ellenőrizni a nálunk lévő 9 papírmunka és 1 festmény segítségével, sőt el tudom mondani, hogy volt olyan mű, amit a Majoszki gyűjtemény bekerülése óta nem piszkáltak, és én kértem, hogy bontsák le a restaurátorok, és egy teljesen ismeretlen Cézanne rajzot találtam a hátán 1993-ban. És tudod, egy ilyen truváj egyrészt örömmel tölti el az embert egy picike büszkeséggel is talán, de nem ez a fontos, hanem attól kezdve úgy éreztem, hogy az a 2 portré, a Madame Cézanne és az ifjabb Paul Cézanne portréja úgy néz rám, hogy jó indulatúan követnek engem ebben a munkában, és mint be is bizonyosodott, egész az utolsó pillanatig érvényes volt ez, hogy mintha védtek volna az elmúlt 20 évben, hogy meg tudjam ezt a feladatot oldani. Na most az utazások, az kegyetlenül nehéz. Először is az ember egyedül van. És ez az egyedül lét iszonyatos felelősség. Tehát már amikor készülsz egy prezentációra a világ valamelyik híres múzeumába, biztos, hogy előző éjszaka nem alszol, hanem felmondod magadban azon a nyelven, franciául, spanyolul, angolul a leckét, amivel másnap meg kell győznöd, ha barát azt is, ha idegen azt is, mert szinte nehezebb 20-30 éve jól ismert kollégának prezentációt tartani, mert tudom, hogy milyen őrült nagy az elvárás. De volt olyan intézet, a Courtauld Intézet Londonban, ahol kétszer kellett visszamennem. A Louvre-ba a nagy pusszenkép miatt, az Etienne Arcadia ego miatt háromszor kellett visszamennem. Nem azért, mert először nem értették, hanem mert olyan fontos műveket kellett leakasztaniuk a szívükről. Ugye ez a pusszenkép olyan, mintha Mona Lisát hoztuk volna el. A Courtauld pedig szinte sose adja kölcsön a Montaigne Saint-Victoire című tájképet Cézanne-tól. Rettenetesen nehéz, de hogy az igazi eredeti kérdésre válaszolja, hogy milyen szempontok szerint válogattam, hát a belső, fegyelmezett, tudományos szempont növekedik az emberben a munka során, vagyis abban a 4 évben, amíg összeraktam a világ minden részéről a keltás anyagát, azt kell mondanom, hogy a törzs nagyjából elkészült egy éven belül, és utána nőtt ki a fának sok ága, és ezek az ágak néha letörtek. Na most ez olyan rossz érzés, hogy szavakba alig foglalható, hiszen sokszor benne van már a korábbi évtizedek gondolataink kívül mondjuk egy fél év építkező folyamat, és tudnod kell elengedni, mert a logikai sorból kiesik egy fontos mű, akkor nem érdemes a másik 2 vagy 3 elhozni, azt akkor vissza kell mondani, és egy új ágat növeszteni.
Kedves hallgatóink, most egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk műsorunkat.
Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket Jeskó Judittal, az 1800 utáni gyűjteménynek a vezetőjével a Szépművészeti Múzeumban a Cézanne kiállításról. A zene előtt bepillantást engedtél abba, hogy milyen módon, hogyan állt össze a Cézanne kiállítás. Tudnál még néhány részletet mondani?
Hát csodálatos részletekről is tudnék mesélni. Ezt már egyszer elmondtam, milyen meglepő volt, amikor Frankfurtba egy akvarellér mentem, amely akvarellt még az Aix-en-Provence-i nagy Cézanne és Aix-en-Provence kiállításra se kölcsönöztek, a lakóhelyét ábrázoló kertet mutatja be, és egy nagyon különös perspektíva szerkezet nyomán készült, amely a Poussin egyik grafikája mellé és a Tét Galéria egyik olajképe mellé feltétlenül szükséges volt, és úgy tudtam, hogy a múzeumigazgató és a grafikai gyűjtemény vezetője fogad, és ott ült a grafikai gyűjteményben Frankfurtban az előző gyűjteményvezető is, és az egyetem professzora is, mert hallani akarták a prezentációt, kíváncsiak voltak a koncepcióra. Hát ilyenkor az ember természetesen rettenetesen izgul, de az adrenalin átsegíti a problémát. Egy másik nagyon kedves emlékem, hogy Liverpoolba utaztam Poussinnek a Főción Hanvai című festményét szerettem volna onnan kölcsönkérni, és egy különleges, izgalmas, korai Cézanne művet, a gyilkosságot. És előzetesen Londonban a National Gallery archívumában a londoni képeket dolgoztam fel, és az ottani kollégáim tudták, hogy Liverpoolba utazom másnap. És egyszer csak csengett a telefon, mikor nagyjából kiszámították, hogy én már visszafele utazom Liverpoolból, és a National Gallery igazgatója Németországból telefonált, mert ő meg oda elment aznap reggel, hogy na milyen sikerrel jártam Liverpoolban. Tehát sokan, tucatnyian, vagy két tucatnyian érezték a világ fontos múzeumaiban a saját ügyüknek, hogy ez a kiállítás, amelynek bevezető tanulmányát építkező festészet címmel láttam el, fel tudjon épülni.
Két utolsó kérdés. Milyen folytatás várható? Egyrészt a Cézanne kutatás szempontjából nyíltak-e új utak, új irányak? Másrészt pedig a múzeumi kiállítási sorozatban tervezel-e újabbat?
Tervezek újabbat, de még erről nem beszélek, viszont a Cézanne kutatás számára azon túl, hogy ez a rengeteg, több tucatnyi Cézanne kutató, aki itt járt október és február között Los Angeles-től Tokióig és Philadelphiától Washingtonig, New Yorkig, Stockholmtól Madridig, nyilvánvalóan tovább fogja építeni a megszövött szálakat. Ami egész konkrétan a Szépművészeti Múzeum vonatkozásában a következő egy évben várható, az egy számomra nagyon nehéz terület, a színelmélet. Tehát úgy érzem, hogy itt még én is nagyon keveset tudok Cézanne-ról, az előzményekről és az utózmányokról. Úgyhogy csinálunk egy sorozatot, Kangiante témában, színváltás témában Keserű Ilona festőművésznő segítségével értelmezzük a 16. századi színváltásokat, ez összefügg a Cézanne-féle modulációval is, illetve nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Dame Bridget Riley, a világhírű londoni festőnő rendez itt egy kiállítást, bennünket helyezett előtérbe Washington és New York múzeumaival szemben. 10 napot töltött a kiállításba 2 alkalommal, és a Cézanne kiállításba, és rendez itt egy kiállítás, amely szintén összefügg a színelmélettel, de összefügg Cézannal és az impressionistákkal is, mert nekik, kortársainknak már Cézanne a múlt. Ők úgy nézik Cézannt, ahogy Cézanne nézte a korábbi művészeket, azokat, akiket már említettem, de említhetném az antik szobrászatot, említhetném Delacroix-t, mindazokat a mestereket, akiket ő provokatívan megkérdezett, hogy aztán a saját organikus rendszerébe beépíthesse a válaszokat.
Köszönöm szépen.
Szívesen.
A Cézanne kiállításra, mint hallottuk, nagyon sok helyről, nagyon sok képet hoztak, és egyéb tárgyakat is. Az ilyen nagy kiállítások megszervezése hogyan zajlik? Milyen feladatok megoldásával jár? Ezt a kérdést Siring Sárának tettem fel, aki a Szépművészeti Múzeum kiállítás szervezési osztályának a vezetője.
Egy nagyon komoly összehangolást és szervező munkát igényel az, hogy egy ilyen léptékű kiállítást meg tudjunk szervezni, hiszen ebben az esetben, tehát a Szezen kiállítás esetében 11 országból érkeztek műtárgyak. Ez 53 kölcsönadó intézményt jelentett, illetve magángyűjtőt. Ezek 19 részletben érkeztek, tehát 19 szállítmány hozta ezeket a műtárgyakat ide. Igyekeztünk úgy összehangolni, ez nyilván költséghatékonyságból és idő szempontjából is, meg minden logikai szempontból is ez volt a legkézenfekvőbb megoldás, hogy egy országból érkező műtárgyakat, ennek a szállítását összehangoltuk a szállítmányozó partnercéggel, viszont voltak olyan esetek, amikor olyan értékű volt az összműtárgyállomány, hogy egy szállítmányban a kölcsönadók nem engedték útjára. Tehát ennek megfelelően mondjuk a francia anyag az hiába jött, mint Franciaországból három részletben érkezett. Az angol anyag is két részletben tudott, illetve Nagy-Britániából érkező anyag két részletben tudott megérkezni, pontosan ilyen biztonsági okokból, és egyébként meg összesen 19 szállítmányként érkeztek meg. Egy ilyen szállítmány esetében mindig van egy műtárgykísérő a kamionon is, hogyha ez közúton érkezik. A műtárgykísérők, a kurírok, mielőtt útjára bocsájtanak egy szállítmányt, a anyaintézményben, tehát a tulajdonos intézményében készítenek egy utazási dokumentációt. Az utazási dokumentációban fotóval is dokumentálják a műtárgyat, illetve minden olyan látható sérülést, elváltozást jeleznek benne, ami esetleg később vitára adhat okot. Tehát úgy bocsátják útjára a műtárgyat, hogy egy restaurátor végignézi a műtárgyat, és minden egyes elváltozást bejelöl ezen a dokumentációban, fotóval alátámasztják. Becsomagolják a műtárgyat, és a műtárgykísérő a szállítmánnyal együtt, akár rajta a kamionon, akár külön, de megérkezik ide a Szépművészeti Múzeumban, és amikor kicsomagoljuk, akkor ugyanezt a procedúrát végigcsináljuk, tehát az átadás, átvétel az úgy történik, hogy a műtárgykísérő jelenlétében és a szállítmányozó képviselője jelenlétében kicsomagoljuk a műtárgyat. Az utazási dokumentáción a mi restaurátorunk szintén jelöli az ő észrevételeit. Ezt mindketten a végén aláírásukkal láttamozzák, hogy egyetértenek a bejelölt tartalmakkal, és amikor visszamegy a műtárgy, akkor ugyanúgy érkezik egy műtárgykísérő kurír, ugyanezt a procedúrát végigcsináljuk, megnézzük, hogy változott-e a kiállítás időtartalma alatt a műtárgy állapota, rendre nem szokott ilyesmi történni, úgyhogy csak annyit írunk oda, hogy a műtárgy állapota változatlan maradt. És amikor megérkezik vissza az anyaintézménybe a műtárgy, akkor ugyanezt megint csak végigcsinálják, és azáltal tudják azt biztosítani, hogy a szállítmányozás során sem történt semmiféle elváltozás. Tehát egy ilyen nagyszabású kiállítás esetében mondjuk 53 kölcsönadóhoz nekünk csak nem 40 műtárgykísérő jutott. Voltak olyan intézmények, akik összevonva egy kurírt küldtek, volt olyan magángyűjtő, aki megbízott az itteni szakértelemben, és nem küldött műtárgykísérőt, viszont ilyen esetben is természetesen megcsináljuk ezt az utazási dokumentációt, és felmérjük a műtárgy állapotát, nehogy vitás eset alakulhasson ki.
Hogyan történik az összehangolás?
Az, hogy ezt össze lehessen hangolni egy ilyen kiállítás esetében az installálást, ez egy nagyon-nagyon pontosan előkészített szervező munka előzi meg. Én egy körülbelül fél óra pontossággal lebontott menetrendet készítettem. Két hét, másfél hét állt nagyjából az installálásra a rendelkezésünkre. Párhuzamosan két csoportba dolgoztunk, tehát két kurírral foglalkoztunk párhuzamosan, és nagyon sok olyan kölcsönadónk volt, akinek egy műtárgya volt összesen. Őket ilyen fél-egy órás menetrendbe osztottuk be, és szerencsére teljesen tudtuk tartani az eredetileg eltervezett menetrendet.
Az egyes képek műtárgyaknak az elhelyezése miként történik?
Az nagyon fontos, hogy a műtárgykísérő jelenlétében tudunk csak bármiféle installálási munkát végezni, tehát nélküle nem nyúlhatunk a műtárgyhoz. Tehát az installálást magát azt úgy kell menetrendet felépíteni, hogy célszerű egy szekción belül lévő műtárgyak a kurírjait egy időbe ide hívni. Tehát nagyon-nagyon sokat tud számítani, itt akár néhány centi is, amikor egy falszakaszt felépítünk. Ugyan vannak látványtervek és pontos tervek arra vonatkozóan, hogy mi hova fog kerülni, de egészen pontosan az emberi szem az, ami meg tudja mondani, hogy ez a 3 centi jobbra vagy balra, vagy le vagy föl jót tesz-e az adott látképnek. Úgyhogy ez egy nagyon komoly igény szokott lenni kurátori részről, hogy lehetőség szerint egy blokkot egyszerre installálhassunk. Tehát azon kívül, hogy ennek a szempontnak is meg kéne felelni, még rengeteg olyan szempont is van, ami egész egyszerűen logisztikai szempont, tehát bizonyos fix napokon vannak kargójáratok, amivel tud érkezni a műtárgy. De ezen az egy kargójáraton nem csak az az egy kép van, hanem mondjuk az összes tengeren túli kép rajta van, akkor az egyik az a kiállítótér egyik felébe van, a másik felébe van. Tehát minden igénynek általában nem nagyon tudunk eleget tenni, de azért igyekszünk. Most egy olyan trükköt alkalmaztunk, hogy minden egyes műtárgyat a keretes méretének megfelelő méretű kartonnal helyettesítettünk rajta a reprodukciójával, hogy legalább egy hozzávetőleges foltunk legyen arra vonatkozóan, hogy a adott képnek a szomszédja léptékében hogyan fog mutatni majd a falon, hogyha a megfelelő műtárgy kísérő megérkezik. Úgyhogy itt nagyon-nagyon sokféle szempontot kell figyelembe venni. Úgy tudtuk összeállítani a menetrendet, hogy semmilyen csúszás nem következett be. Ezt már a megfelelő rutinnal úgy is szoktuk összeállítani, hogy inkább arra hajazunk, hogy legyen egy kis tartalékidőnk, mint hogy kurírt kelljen várakoztassunk. Tehát többnyire az üres járatokban inkább a saját anyagot szoktuk installálni, hogy mindig minden terv szerint menjen, illetve semmiféle malmozási idő ne forduljon elő. Úgyhogy ezt a menetrendet tökéletesen tudtuk is tartani, és nagyon meg is voltak elégedve a kurírok a kiállításnak az előkészítésével, illetve az a profizmussal, amit itt tapasztaltak. Itt külön kiszokták emelni a műtárgymozgató csoportnak a munkáját, és a profizmusát, hozzáállását, ahogy a műtárgyakhoz nyúlnak, és ahogy akár eszközeikben is, tehát semmiféleképpen nem vagyunk lemaradva a nyugati világtól ilyen tekintetben. Mert hozzá kell tenni, hogy azért mindig van egy kis fenntartás a még Magyarország irányába nyugati oldalról, de főleg a tengeren túli országok részéről. Fenntartásokkal érkeznek meg, hogy jönnek a Balkánra, és ez egészen addig szokott tartani, amíg belem lépnek a múzeumba, illetve aztán a kiállítótérbe, és meg nem látják azt a előkészítettséget, illetve a kollégáknak a hozzáállását és profizmusát, amivel találkoznak.
Említettél egy különleges kívánságot a könyvvel kapcsolatban.
Tehát olyan szempontból is át kell gondolni egy ilyen kiállítást, még mielőtt mondjuk az adott műtárgy kísérője megérkezik, hogy ha olyan tárgyról van szó, ami mondjuk egy vitrint kíván, akkor természetesen egyrészt ezt a vitrint is elő kell készíteni, ezt több esetben méretre kell gyártani az adott műtárgy méretéhez igazodva, és itt szoktak adott esetben különös előírások is lenni. Például most az egyik kölcsönadó azt írta elő egy könyv esetében, hogy 90 fokban, azaz derékszögben engedélyezi a könyvnek a kinyitását, ami ugye azt eredményezné, hogy gyakorlatilag a könyvlapja az szinte láthatatlan. Tehát ez hosszú győzködés után lehetett oda eljutni, hogy 120 fokig engedélyezze ennek a kinyitását. Most ehhez persze elő kell készíteni egy ilyen tartót, ami ezt a 120 fokos nyitvatartási szöget teszi lehetővé. Ezeket is előre le kell gyártani, nyilván a vitrin méretéhez is igazítani, és ezekkel előre készülni kell. Készülni kell olyannal is, hogyha mondjuk egy egyedi műtárgyvédelmi követelménye van még a múzeum általános biztonsági rendszerén kívül egy kölcsönadónak, tehát mondjuk egy riasztót kér a műtárgyhoz. Tehát ezek vitrinek esetében sokszor előfordulnak, de van, hogy magán a festményen is külön riasztás van. Ilyenkor arról is gondoskodni kell, hogy a kurír érkezésekor biztonsági szakember is itt legyen, aki beköti ezeket.
Most ismét egy kis zenét hallgatunk, majd következik a kaleidoszkóp.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. Következik a Kaleidoszkóp. Egy művészeti kiállítással kezdem, mely Miskolcon nyílt a Miskolci Galériában. 10. Kunst, torta. Ez a kiállításnak a címe nem véletlenül, hiszen gasztronómiai ínyenségek is szerepelnek itt, például fogyasztható műtárgyak, szerelmes boszorkánykör torta, de vannak olyanok is, mint például 3D-s Rembrandt festmények, üdítőitalokkal festett képek, arcképes tortát, késsel szeletelők, és sok más egyéb dolog, mindez azért, mert 10. alkalommal rendezték meg ezt a nagy kunst kiállítást, immár 5 éve, 77 magyar kortárs művész 167 kiállított alkotásával ismerkedhetett meg a város ezeken a kiállításokon. Ugyancsak a Miskolci Galériában van azonban egy másik kiállítás is, egy nappal később nyílt, Csokonai 170, ez a címe, és a költő halálának 170. évfordulója előtt tiszteleg a kiállításon Szabó Ádám, aki szobrászművész és művészettörténész, 1972 óta rendszeresen állít ki, és ezúttal Csokonaival kapcsolatos műveit lehet megtekinteni. Ha már időben visszamentünk, és Miskolcon járunk, akkor a Herman Otto Múzeumban is érdemes elmenni a kiállítási épületébe, tehát a Papszer úton. Kassai Korzó címmel nyílt ugyanis egy kiállítás nemrégiben, a 13. Kocsonya Fesztivál alkalmából, és itt a Kassai Kelet-Szlovákiai Múzeumnak a vándorkiállításán azt a bizonyos korzót lehet megtekinteni, meg ahhoz kapcsolódó dolgokat, amely valójában egy bőrkötéses album. Münster Tivadarnak, Kassa egykori polgármesterének adták ajándékba, 30. évfordulójára polgármesterségének, ugyanis 1872 és 1906 között ő volt a városnak az első embere. Több mint 300 kassai férfi fotója szerepel ebben, és velük kapcsolatos ismeretek és történelmi emlékeket lehet megismerni. Ha már viszont itt jár valaki, akkor a Magyar Postának a bélyek kiállítását is érdemes megtekinteni, és Miskolcon érdemes elmenni a Herman Otto Múzeumnak a képtárába is. Itt ugyanis ugyancsak látható két időszakos kiállítás, az egyik az Örökségünk 2012, az új szerzeményeknek a bemutatása, a másik pedig még nyitva van a gyerekek számára a mackóságok. Persze felnőtteknek is érdekes, sok-sok mackót lehet megnézni itt. Budapestre térve a Magyar Írószövetség Nagy Magyarok címmel rendezett egy kiállítást, aminek az az érdekessége, hogy itt karikatúrák láthatók, mégpedig nem is akár milyen karikatúristának a kezei alól kerültek ki, Gál Tibor ugyanis, T-Boy, ez a beceneve, egy olyan karikaturista, aki eredetileg porcelánfestő volt, de 2010-ben nemzetközi szinten is megmérettetett, és világelső lett egy internetes versenyen azzal a karikatúrájával, amelyet Puskás Ferencről készített. Győrbe, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumba invitálom Önöket, ahol Eszterházy János emlékkiállítása tekinthető meg. Az Eszterházy Emlékbizottságnak a felkérésére alkottak Eszterházy Jánosra emlékező, emlékeztető műveket. Ez a Pozsonyi Magyar Galériának a vándorkiállítása, amelyiken 43 kortárs képzőművésznek az alkotásával idézik fel Eszterházy Jánost, a tragikus sorsú politikust, aki a béke és a magyarság mellett állt ki, illetőleg a békés egymás mellett élést is szolgálta. Szegeden a Somogyi Könyvtárban ismét több kiállítás nyílt. Van egy történeti jellegű kiállításuk a főépületben, Fitz József emléktárlat a címe. Fitz József 1888 és 1964 között élt, a magyar könyvtár ügy kiemelkedő alakja, földolgozta a magyar könyvtárak ősnyomtatványait, újjászervezte a nemzeti bibliográfiát, nyomdászattörténettel, könyvtártörténettel foglalkozott, tehát nagyon sokat tett a magyar könyvtáraknak az érdekében. A fiókkönyvtárakban is vannak természetesen kiállítások, Akit érdekelnek a hímzések, annak Maruzsa Annának a munkáit, a kalocsai hímzett terítőket tudjuk ajánlani a Csillagtéri Fiók könyvtárból, a hangos könyvtárban pedig a Napfény Senior Fotókör szervezésében Tavasz a télben című tárlat tekinthető meg. A Móra utcai Fiók könyvtárban Bazsant Lorett díjazott rajzai és alkotásai láthatók, tehát egy rajzkiállítás van. Az Odesszai Fiók könyvtárból a Lélek alkotások címmel Bullás Mária üvegkép és ikonfestő kiállítása, a Petőfi telepi Fiók könyvtárban Felvidékről egy fotókiállítás Pócsai Sándornak a felvételeiből, a Rókusi Fiók könyvtárban a magyar vasúti életképek láthatók, és ez Pabdi Balázsnak az alkotásaiban rendezett fotókiállítás. Régészeti jellegű kiállítás látható Szentendrén a Ferenci Múzeumban, most nyílt elsőjén a Dunakanyara középkorban címmel meg a vándor kiállítás. Ipolytarnócon pedig az Ősmaradványok természetvédelmi területén Ősvilági Pompei címmel nyitotta meg kapuit az Ősmaradványok természetvédelmi terület, mégpedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek sikeres uniós fejlesztések bemutatására rendezett programjának a kezdő napján. Területtel kapcsolatban érdemes tudni, hogy 1836-ban kezdték meg a feltárását, és 1944-ben nyilvánították védetté. A legérdekesebb része az a terület, ahol közel 100 méter hosszúságú és 8 méter kerületű óriási megkövesült fát találtak, ez a világ legnagyobb ismert megkövesedett fenyőféléje. Egyébként 23 és 17 millió év közötti képződmények láthatók itt a miocén korból, és mindezt az ősfenyő belépő fogadó épületén keresztül lehet megközelíteni, a közvetparti ösvényeken mérföldkövek felírásai és a közéjük illesztett szabadtéri kőzetek visznek vissza időben a régmúltba, elvisznek a tengerfenékre, amikor ezen a területen tenger volt, és elvisznek a trópusi esőerdők időszakába, ugyanis növénynyomatok alapján ez is megállapítható. A borókás árok bejáratától indul ez a rész, és 11 gerinces állatfaj több mint 3000 lábnyomát azonosították, közöttük olyanok, mint például az ősi orrszarvú, ez volt a legtöbb, de őzek, szarvasfélék, különböző kisebb ragadozók és madarak is bőségesen találhatók, levél lenyomatból pedig eddig 15 000-et számoltak meg. A növények között a páfrány, pálma, magnólia, babér és platánfélék uralták a területet, ezek közül magasodott ki az óriás ősfenyő. Végül a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumra is szeretném fölhívni a figyelmet itt Budapesten, ahol Anyáról lányára címmel nyílt kiállítás a 90 éves Beszprémi Józsefné és lánya Beszprémi Katalinnak a hímzéseit mutatják be. Róluk érdemes tudni, hogy Beszprémi Józsefné 50 évvel ezelőtt, 1962-ben kezdte meg a népi hímző szakköröknek a szervezését, a népi motivumoknak a gyűjtését, és Sárváron és a sárvári járásban dolgozott elsősorban, később azonban más területeken is. Munkásságát számos díjjal is kitüntették, 1975-ben népi iparművész, 87-ben népművészetmestere, 95-ben Király Zsiga díjat nyert el, tehát több díjnak is a birtokosa. Talán a legfontosabb szervező munkája a Velemi Stúdiónak a létrehozása és szakmai vezetése. Végül előzetesként két kiállításra is szeretném fölhívni a figyelmet, a Szentendrei Ferenci Múzeumban a Művészeti Szabadiskola bemutatkozó kiállítására, és Budapesten a Mai Manóházban egy fotókiállításra, ahol Konyhában, Ágyban, Társaságban címmel a női szerepmodellek kerültek lencse végre, azokat mutatják be, Bagyas Erika, Embersári, Eperjes Ágnes, Fabricius Anna, Fátyol Viola, Gáldivinko Andrea, Göbölyös Luca, Nagy Kriszta, Szabó Benke Róbert, Szabó Eszter, Szász Lilla és Szombati Évának a felvételei alapján. Tehát szinte kizárólag nők hogyan látják a női szerepeket. Ezzel búcsúzom is önöktől, viszont hallásra jövő hétfőn ismét találkozunk.
Tárlatról tárlatra. A
Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.